reggeli monitor.
Jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. Ez az év is a háborúról, sőt háborúkról szólt, illetve a megtakarításokat és jövedelmeket intenzíven perzselő inflációról. Idehaza rekordokat döntögettünk, volt olyan hónap, hogy 25% fölött volt az áremelkedési ütem, ami évvégére ugyan 10% alá csökkent, de az éves, átlagos áremelkedés így is 18% körüli, nem beszélve arról, hogy a magyar gazdaság idén recesszióba került, és nagyon magas 18% körüli kamatokkal volt kénytelen operálni a Magyar Nemzeti Bank a forint védelme érdekében. Az év második felében elindult idehaza az intenzív kamatcsökkentés, mint ahogy a Fed, az LKB és a Bank of England kamatemelése is megállt. Bár az energiárak némileg szelidőtek, Európa továbbra is nyögi az orosz-ukrán háború gazdasági hatásait, amire rátesz egy lapáttal a kínai gazdasági lassulás is. Ha pedig mindez nem lenne elég, október 7-e óta nem csak az orosz-ukrán, hanem az izraeli-palesztin háború is a hétköznapok részévé vált, és nem kicsit kavarta meg a geopolitikai kártyákat. Nem csak a gázai övezet vált háborús területté, de veszélyes átkelni a rakéta és drón támadások miatt a Vörös-tengeren is a kereskedelmi hajók számára. Közben Kína egyelőre csak fenyegetőzik Tajvannal kapcsolatban, de a diplomáciai és hadgyakorlat üzengetésen túl messzebbre nem ment. Januárban viszont jön a tajvani választás, és ha a Kína számára nem kedvező választási eredmény születik, még veszélyesebbé válhat a dél-kelet-ázsiai térség. Idén egyébként átléptük az iparosodás előtti átlag hőmérséklethez képest a 2 Celsius fokot, és bár egyelőre ez csak ideiglenes, attól még nem volt túl megnyugtató, főleg úgy, hogy az idei év lehetett a valaha volt legmelegebb a Földön. Ez a Best of Monitor, az idei legjobb pillanatokra tekintünk vissza, kezdünk! November 30-a óta hivatalosan és védekezésre álltak vissza az ukrán erők az oroszokkal szemben. A nyári offenzíva nem hozta a várt eredményeket, és igencsak kérdéses, hogy tudnak-e jövőre egy újabb támadó hadműveletet indítani az oroszok által elfoglalt országrészek visszahódítására. Közben az oroszok közel állnak Avgyivka városának elfoglalásához, és egy téli hadműveletre készülnek. Anton Bendarzsevszkit, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatóját kérdeztem a majd 2 éve tartó háború jelenlegi állásáról, illetve arról, hogy mekkora esély van a béketárgyalások megkezdésére, vagy akár egy ideiglenes tűzszünetre.
Hogyha az évet egy picit megpróbálja értékelni az ember, az látszik, hogy finoman szólva sem a várt, vagy nem is tudom, hogy volt-e várt eredménye az ukrán ellentámadásnak, ami nyáron indult el, de hát nem igazán hozta azt, amit tavaly. Igaz, mondjuk nagyon realistán erre nem is igazán lehetett számolni, de egyrészt látsz-e még bármiféle ukrán aktivitást? Itt a Dnyeper folyó balpartját említik néha a háborús információk, hogy ott van némi próbálkozás, vagy pedig inkább az oroszok kötik át a kezdeményezést a fronton?
Nem, az ellentámadás az lezárult, ezt az ukránok is elismerték, sőt a következő hónapokon a taktikát váltottak. November 30-án volt az ukrán vezérkarnak egy ülése, amely után sajtótájékoztatót tartottak, és Zelenszky azt mondta, hogy a következő hónapokban a védekezésre fogják helyezni a hangsúlyt, és nyilván nem csak szóban, hanem elindul egy nagyon komoly védelmi rendszernek a kiépítése. Ilyen rendszer létezik a Donbaszban, Donbasz-medencében, de nem létezik például Ukrajna északi részében Belarusza, és oda is nagyon komoly erőforrásokat akarnak csoportosítani a következő hónapokban. Tehát Ukrajna felől nem várható támadás, ellentámadás, de ez teljesen természetes, hát több hónapon keresztül folytatta Ukrajna az ellentámadást, az emberi erők ugye kifulladtak, a felhalmozott lőszertartalékokat elhasználták, tehát itt időre lenne szüksége, hogy előkészítsen újabb műveleteket, ugye az embereket fel kell készíteni, mobilizálni kell, hosszú hónapokat vesz igénybe, tehát a következő év április-május előtt hasonló nagy, ilyen mértékű művelet Ukrajna részéről nem várható, és teljesen természetes, hogy a háborúnak van egy ilyen természetes hullámzása, hogyha az egyik fél abba hagyta a műveleteket, akkor a másik fél pedig felveszi a fonalat és folytatja. Az oroszoknak át kell venni a kezdeményezést, így teljesen természetes, hogy most az oroszok próbálkoznak. Igaz, még nincsenek ilyen nagy méretű műveletek, de akár ennek is eljöhet az ideje. Tehát az oroszok most megpróbálják átvenni a kezdeményezést Ukrajnától, és kihasználni azt, hogy az ukrán erők elfáradtak, kihasználni azt, hogy esetlegesen lőszerhiány van, szóval ezt megpróbálják kihasználni, és valamilyen lokális szintű eredményeket elérni a fronton.
Marinkát már állítólag elfoglalták, de a nagyobb települést, Avgyivkát is próbálják most már hetek, hónapok óta elfoglalni az oroszok. Szerintem nem nagy kockázat azt mondani, hogy ez pár hónapon belül akár meg is lehet, de ettől függetlenül a téli időjárás alatt azzal, hogy adminisztrációs szinten Vlagyimir Putyin újabb több mint 100 000 fővel feldúzasztaná a sereget, szóval elegendő lehet ez ahhoz szerinted, hogy az oroszok bármilyen jellegű nagyobb sikert érjenek el a következő, fogalmazok úgy, hogy 1-2 hónapban? Inkább 2-3 hónapban?
Nem. Egyrészt időjárás sem engedi, hogy ilyen nagyobb ívű műveleteket folytassanak. Itt lokális szintű sikerekre számíthatnak, és ugye az emberi erő sem áll készen arra. A mobilizáció Oroszországban utoljára tavaly szeptemberben volt. Időközben van egy ilyen rejtett mobilizáció, ami lényegében azt jelenti, hogy a kötelező sorkatonai szolgálat után a katonákat, vagy ezeket a friss sorkatonai szolgálatot végzett embereket megpróbálják az önkéntes szolgálat felé terelni, és sok esetben a magas fizetések miatt ez sikerül is. Tehát van egy ilyen felduzzasztás a hadseregnek, de tömeges mobilizáció nem volt, tehát emberi erővel nem állnak jó, és az időjárás sem engedi. Viszont jövő év márciusában elnökválasztások lesznek Oroszországban, tehát például egy Avgyivkai siker az ilyen szempontból jöhet jó Putyinnak, hogy demonstrálhatja, hogy nem került zsákutcába a háború, és folytatódnak az orosz sikerek. Ez egyébként csak percepció kérdése. Én azt gondolom, hogy egy Bahmut elfoglalása, vagy akár Avgyivka elfoglalása nem jelent sem stratégiai, sem taktikai szintű sikert. Emlékezzünk vissza arra, hogy tavasszal, amikor Bahmut körül folytak harcok, és mintegy 9-10 hónap után esett el Bahmut, nagy orosz emberi áldozatok és haditechnikában mért áldozatok árán. Milyen hangok voltak, hogy Bahmut elesik, akkor megnyílik az út az oroszoknak az ukrán hátország felé, nehéz ezt feltartóztatni őket, stb. Én akkor azt mondtam, hogy ez nem így van, mert az ukrán védelem három vonalból áll, és az első vonal, Bahmut az első vonalába tartozik, és Bahmut elfoglalása után semmilyen módon nem tudták kiaknázni a város elfoglalása utáni eredményeket. Az orosz támadás azóta is megrekedt eredményeket nem produkált. Avgyivka egy nagyon hasonló helyzet lenne, egy nagyon komolyan megerősített ukrán védfő, 2014 óta próbálják elfoglalni az oroszok, eddig sikertelenül. Ha hajlandóak nagy mennyiségű emberi erőt elkölteni Avgyivka elfoglalására, hát lelkük rá, ha elfoglalják, ez semmilyen stratégiai sikert nem fog jelenteni Oroszország számára, viszont az elnök választásokon egy prezentálható kisebb siker lehetne.
Nagyon hosszú távon szerinted mennyire módosult a feleknek az esélye? Arra gondolok, hogy azért jönnek egyre mással figyelmeztető jelek, hogy Amerika nem biztos, hogy a végtelenségig támogatja majd Ukrajnát, sőt, hát ugye költségvetési vita is van a republikánusok és a demokraták között. Az elnökválasztás miatt úgy tűnik, hogy a Joe Biden féle kormányzat sem akkora erővel, vehemenciával támogatja most Ukrajnát, mint korábban. Ugyanakkor Oroszország azért tudott utánpótlást szerezni, és nagyobb lakosság számmal rendelkezik, és úgy tűnik, hogy a hadianyag gyártása is nagyobb. Ez hosszabb távon nagyon nagy erőnyt jelenthet, vagy igazából ez egy vélt előny, de mondjuk ezt valahogy a harctéren is ki kéne használni.
Két kérdést is feldobtál. Az egyik a nyugati vagy amerikai támogatást illeti. Azt gondolom, hogy Ukrajna is reálisan mérte fel a lehetőségét, hogy a végtelenségig változatlan formában vagy növekvő formában nem folytatható a nyugati támogatás. Hát előbb-utóbb el fog jönni az a pont, amikor a nyugat hát nem fogja elvágni a támogatásokat, mert ilyen nem fog megtörténni, de mondjuk kevesebbet küld, mint előtte. És nyilván ukrán szempontból is az érdeklődés fenn kell tartani, és az idő előre haladtával, és vagy az ukrán sikerek elmaradásával ez a támogatás csökkenhet. Az elmúlt időszakban Ukrajna nagyon nagy forrásokat költött arra, hogy bizonyos kapacitásokat Ukrajnán belül építsen ki. Több megegyezést kötött amerikai, német, török cégekkel. Például a lőszergyártás egy feletét Ukrajnában fogják intézni a jövőben, karbantartás nagy része most már nem Lengyelországban vagy a balti államokban történik, mint korábban. Tehát Ukrajna például ebben nagyon rá volt szorulva, hogy a megkapott nyugati haditechnikát javítani ki kellett vinni az országból, és ugye itt volt egy ilyen bizonytalan faktor. Ezt most már Ukrajnában csinálják. Tehát nagyon sok szálon megpróbált úgymond függetlenedni a nyugattól, de így is nyilván a nyugattól kapott pénzügyi támogatás nagyon is sokat számít az ukrán költségvetésbe és az ukrán haditechnikai eszközökbe. Ami Amerikát illeti, ez most elsősorban a választásoknak szól, nem annak szól, hogy Amerika nem akarja tovább támogatni Ukrajnát. Itt most a következő egy év az elnökválasztásokról fog szólni, tehát Ukrajna elsősorban az elnökválasztások prizmáján keresztül fog fókuszba kerülni. Ugye ugyanúgy nem fogadták el költségvetésben a Tajvan támogatását sem, ahogy Izrael támogatását sem, ahogy Ukrajna támogatását sem, tehát én nem csinálnék ebből olyan következtetéseket, hogy itt valamiféle központi elfáradás van Ukrajnától, teljesen reálisan figyelni kell, hogy elnökválasztások vannak. Van egyfajta csökkenő tendencia, ezt figyelembe kell venni, de az Egyesült Államok nem fog letenni Ukrajna támogatásáról, hiszen ezek nem akkora összegek, hogy komolyan érintenék az amerikai költségvetést. Ellenben stratégiai nagyon is sokat hoznak, hiszen gyengítik az orosz hadsereget. És nem is tudom, mi volt a kérdésed.
Hát a másik az, hogy Oroszország azért szerzett utánpótlást Észak-Korea felől. Úgy tűnik, hogy nagyobb a hadianyaggyártási képessége. Ha mondjuk az európai gyárakat nézzük, a nyugati európai gyárakat, akkor mindenképpen. Szóval, hogy ez hosszabb távon jelenthet-e előbb-utóbb fordulatot?
Hát az orosz pénzügyi források sem korlátlanok. Vannak különböző számítások, hogy az elérhető orosz tartalékok a pénzügyi bevételek alapján meddig tudja finanszírozni Oroszország a háborút, hiszen az orosz költségvetésben most már a háború több mint 30%-ot kitesz. A háború vagy a háborúval kapcsolatos kiadások, ezek jelentős tételek, nyilván a végtelenségig ez nem finanszírozható, függetlenül az ország méretétől. Van egy plafon, amit nekik is figyelembe kell venni. Igen, lőszereket tudtak szerezni, ez teljesen így van, és mivel Oroszország nem egy demokrácia, sokkal gyorsabban mennek át a döntések, mint Európában. Tehát miközben Európában márciusban született döntés arról, hogy európai forrásokból kell lőszereket szerezni Ukrajnának, és ezzel egy időben felpörgetni az európai lőszergyártást. Az európai államok demokráciák, a döntések sokkal lassabban mennek át, sokkal lassabb egy magánkézben lévő védelmi ipari egységet, egy gyárat arra bírni, hogy többet gyártson, vagy ugye ezeket az állami megrendeléseket a gyár felé küldeni. Ez időbe telik, sokkal több időben, mint Oroszországban. Tehát ez is teljesen természetes, hogy sajnos, ami az Európában egy másfél év kell, Oroszországban hónapok alatt ez megvan. De ne feledjük el, hogy azok, akik azt mondják, hogy hú, Oroszország most hirtelen, nem tudom, korábban évi 80 tankot gyártott, most már képesek évi 225 tankot gyártani, tehát nem tudom, meg háromszorozták a tankgyártást. Tehát ne feledjük el, hogy Oroszország legalább 3000 harckocsit veszített. Az ukránok azt mondják, hogy 5000-et, ez nyilván egy fölélőtt szám. Különböző nemzetközi szakértők ilyen 3000 körüli számra teszik. Tehát az a fajta mennyiség, ami rendelkezésre állt Oroszország számára a háború előtt, az oda veszett. Tehát tudnak gyártani lőszereket, tudnak gyártani, valóban tudnak több tankot gyártani, tudnak valamennyi precíziós rakétát gyártani, de hát precíziós rakétákból is az elérhető mennyiség többszöröse volt a háború előtt. Tehát ez a potenciál az csökkent. Tehát nem nevezhető az, hogy Oroszország ugyanolyan képességek és potenciállal rendelkezik most, mint amivel a háború előtt rendelkezett. Tehát hosszú táv, a kérdés az, hogy meddig bír. Ki meddig bírja Ukrajna, meddig bírja Oroszország. Ez a bíróképesség, ez években mérhető mindkét oldalon.
Bármiféle esély van akár tűzszünetre? Béketárgyalásokat nem is említem, tűzszünetre?
Nem tartom reálisnak, mert persze bármi előfordulhat bármikor. Ukrajnában van egy olyan álláspont, hogy bármilyen tűzszünet, bármilyen béke az Oroszországnak kedvez, mert Oroszország felismerte, hogy ezt a háborút rosszul vívta meg, és csak időt fognak adni nekik, hogy jobban elkészüljenek. Oroszország pedig, hát gondoljunk bele, Oroszország elérte a kinyilvánított céljait? Nem. Tehát nem látom azt, hogy Oroszország miért fogadná bármiféle békét, hiszen még a megszállt négy ukrán területnek a teljes egészében birtokolják, és ezek az orosz narratíva, az orosz közigazgatás szerint ezek orosz területek. Miközben mondjuk Donyeckben a terület 55%-át birtokolják, csak az ő narratívájuk szerint az orosz közigazgatás része az egész Donyecki megye. Vagy Zaporizsje, sem Zaporizsjában, sem Herszonban a megye székhely nem tartozik orosz kontroll alá, miközben ezek orosz közigazgatás szerint, vagy orosz narratíva szerint ezek orosz városok, orosz területek. Tehát nem érték el a céljaikat. Miből gondoljuk azt, hogy Oroszország most, hogy látja, hogy az ukrán ellentámadás nem vezetett eredményre, a nyugati haditechnika segítségével sem, mi miért gondolhatjuk azt, hogy Oroszország most azt mondaná, hogy akkor megállnak és belemennek egy pikkébe. Tehát nem egyik oldalon sem látok erre reális esélyeket sajnos.
Anton Bendarzsevszkit, az Ökonomusz gazdaságkutató alapítvány szakmai igazgatóját hallották. A 7 órai hírek után egy újabb válságövezettel folytatjuk. Afrikában az idei kétségkívül a katonai puccsok éve volt.
Reggeli monitor.